Pókok. Egy forró, álmos délután, amikor az éneklő kabócákon kívül minden aludt, Roger meg én elindultunk, hogy kipróbáljuk, meddig tudunk mászni a dombokon, mielőtt besötétedik. Átvágtunk a napsugarak csíkjaival és foltjaival tarkázott olajligeten, ahol forró és csendes volt a levegő, felmásztunk a fák között ki a puszta sziklás csúcsra, és leültünk pihenni. Alattunk szunnyadt a sziget, és úgy ragyogott a forró párában, mint valami vízfestmény. Szürkészöld olajfák, fekete ciprusok, a tengerpart sokszínű sziklái, a síma opálos tenger, mely kék volt, mint a jégmadár, és zöld, mint a nefritkő. Itt-ott egy-két fodor az olajosan csillogó víztükrön, ahol megtört egy sziklás, olajbozótos szirten. Közvetlen alattunk kis öböl volt, félhold alakú, fehér homokszegéllyel, oly sekély, fenekén oly vakító homokkal, hogy vize egészen halványkék volt, szinte fehér. Megizzadtam a kapaszkodón, Roger lógónyelvel zihált tajtékpelyhekkel a szakállán. Úgy határoztunk, hogy mégsem másszuk meg a dombokat, hanem inkább megfürdünk. Lesiettünk a domboldalon, és lehértünk a kis öbölbe, mely üres volt, és csendesen aludt a ragyogó napfényözőmben. Álmosan ültünk a meleg sekély vízben, s én a homokban turkáltam magam körül. Néha síma kavicsot találtam, vagy üvegdarabkát, melyet a tenger addig csiszolt, mosott, míg olyan nem lett, mint valami átlátszó, bámulatos zöld drágakő. Ezeket a leleteket oda nyújtottam Rogernak, aki ült és figyelt. Később kifeküdtem a sziklára, hogy megszáradjak. Roger pedig tüsszögve és pacskolva futkosott a sekélyvízben, hogy elcsípjen egyet a kékuszonyos nyálkás halak közül, melyek felfújt üres képpel röppentek sziklától szikláig sebesen, mint a fecskék. Roger üldözte őket, nehezen zihált és megfeszített figyelemmel merett az átlátszó vízbe. Amint megszáradtam, felvettem rövidnadrágomat és ingemet, és Rogert szólítottam. Vonakodva jött elő, folyton hátra nézegetett a halakra, melyek még mindig ott cikáztak az öböl homokos napfoltos fenekén. Amint közvetlen közelembe ért, erőteljesen megrázta magát, s göndör bundájából valóságos zuhanyt locsantott rám. Az úszás után testem nehéz és bágyat volt. Bőrömet sejmes kéreggel vonta be a só. Lassan és álmatagon ballagtunk az úton. Kicsit leültem, hogy Rogerral megegyük a zsebemben lévő szőlőt. Közben vizsgálgattam a mögöttem húzódó árokpartot. Kis zöld szöcske ült ott bánatos hosszú képpel, és idegesen egymáshoz dörzsölgette a hátsó lábait. Töréken csiga telepedett egy mohaszálra, elmélkedve várta az esti harmatot. Egy pohos, skarlátvörös kukac, akkora, mint a gyufafeje, törtetett a mohaerdőn keresztül, mint valami köpcös vadász. Parányi világ volt, tele lenyűgöző élettel. Ahogy figyeltem a lassan haladó kukacot, furcsa dolgot vettem észre. Itt-ott a moha zöld bársony felületén halvány kerekfoltok voltak, akkorák, mint egy-egy krajcár. Oly halványok voltak, hogy csak bizonyos szemszögből lehetett észrevenni őket. Olyanok voltak, mint vastag felhők mögött a teli hold, mikor halvány körként mozogni és változni látszik. Elgondolkoztam, vajon mitől keletkeztek? Túlságosan szabálytalanok, elszórtak voltak ahhoz, hogy valami állat lábnyomai legyenek, és ugyan milyen állat tudott volna ilyen ötletszerűen felkapaszkodni egy majdnem függőleges földhányáson. És nem is hasonlítottak lábnyomokra. Egyiknek a szélét megütögettem egy fűszállal, de nem mozdult. Arra gondoltam, hogy talán a moha nőtt ilyen furcsa mintában. Újra megpróbálkoztam, erőteljesebben, és egyszerre összeszorult a gyomrom az izgalomtól, mintha fűszálammal egy rejtett rugót érintettem volna, az egész karika felpattant, mint egy csapóajtó. Rámeredtem, és elcsodálkozva láttam, hogy valójában az is. Sejemmel bélelt csapóajtó, melynek ügyesen lesimított széle szorosan illeszkedik a mögötte rejtőző, sejemmel bélelt üreghez. Az ajtó tetejét az alagút bejáratával vékony sejemszál kötötte össze. Ez volt az ajtó sarka. Bámultam ezt a nagyszerű mesterművet, és töprengtem, micsoda élőlény készíthette. Semmit sem láttam, ahogy a sejmes alagútba bekémleltem. Ledugtam a fűszálat, semmi eredmény. Sokáig bámultam ezt a csodálatos lakhelyet töprengve, milyen állat készíthette. Úgy gondoltam, talán valami darásfajta, bár soha nem hallottam olyan darázsról, mely titkos ajtókat épít. Úgy éreztem, ennek a kérdésnek azonnal a végére kell járnom. Lemegyek és megkérdezem George-ot, mit tud erről a titokzatos állatról. Kiáltottam Rogernak, aki egy olajfát próbált gyökerestül kiásni, és gyors ügetéssel indultunk lefelé. Kifulladva értem George villájához, majd szétvetett az elfojtott izgalom, futólag koppantottam egyet az ajtón, és berobbantam. Csak ekkor vettem észre, hogy George-nak vendége van. Ott ült mellette egy alak, akiről első pillantásra azt gondoltam, hogy bizonyára George fivére, mert szintén szakállas volt. Azonban George-al ellentétben kifogástalanul öltözött. Szürke flanelöltöny volt rajta, mellény, ragyogó, tiszta fehéring, ízléses, sötét nyakkendő és finom, fényesre kefélt cipő. Zavartan megálltam a küszöbön, és George kúnyos pillantást vetett rám. Jó estét, köszöntött. Érkezésed örömteli sebességéből arra következtetek, hogy nem egy kis külön óra véget jöttél. Elnézést kértem a zavarásért, és elmondtam George-nak, milyen különös fészekre leltem. Hála Istennek, hogy itt vagy, Theodore, mondta a szakállas vendégnek. Átadhatom a kérdést szakértő kezekbe. Nem vagyok szakértő, mormolta Theodore-nak nevezett férfi rosszallóan. Jerry, ez Theodore Stefanides doktor, mondta George. Gyakorlatilag minden téren szakértő, ami éppen szóba kerül. És amit te nem hozol szóba, azt szóba hozza ő. Ő is akárcsak te mániákus természetimádó. Theodore, ez Jerry Darrell. Udvariasan köszöntem, de meglepetésemre a szakállas ember felállt, gyorsan végigjött a szobán, és nagy fehér kezét oda nyújtotta nekem. Örülök, hogy megismertem, mondta, mintha a szakállához beszélne, és gyors félénk pillantást vetett rám hunyorgó kék szeméből. Kezet ráztunk, mondtam, én is nagyon örülök, hogy találkoztunk. Aztán álltunk, zavartan hallgattunk, és George vigyorogva nézett bennünket. Nos, Theodore, szólalt meg végül, mit gondolsz, mi csinálta azokat a furcsa titkos folyosókat? Theodore háta mögött összekulcsolt a kezét, többször lábujjhegyre emelkedett, miközben cipője tiltakozva nyikorgott, és komolyan bámult a padlóra. Mondta, és a szavak lassan, választékosan formálódtak ajkán. Úgy gondolom, hogy a csapóajtós pók műve lehet. Ez itt Korfun eléggé elterjedt fajta. Azaz, ha azt mondom elterjedt, úgy kell érteni, hogy találtam 30 vagy 40 példányt, amióta itt vagyok. Aha, mondta George. Csapóajtós pók, mi? Igen, mondta Theodore. Úgy érzem, több, mint valószínű, az lehet. De lehet, hogy mégis tévedek. Két nap múlva Leslie, aki kiruccant a városba, visszatérve kis csomagot nyomott a kezembe. Találkoztam azzal a szakállas ürgével, mondta. Tudod, azzal a tudós pofával. Azt mondta, ezt neked küldi. Hitetlenül bámultam a csomagra. Lehetetlen, hogy nekem küldték. Csak tévedés lehet. Egy nagy tudós csak nem bajlódik azzal, hogy nekem csomagot küldjön. Megfordítottam, hát ott állt a nevem szabályos szálkás betűkkel. Feltéptem a papírt, amilyen gyorsan csak tudtam. Egy kis doboz volt benne, és egy levél. Kedves Jerry Darrell! Azon gondolkoztam minapi beszélgetésünk után. Nem segíthetnék-e helyi természetrajzi kutatásaiban, ha volna valamilyen nagyítókészüléke? Küldök tehát egy zsebmikroszkópot, remélem hasznát veszi. Természetesen nem nagyon sokszorosra nagyít, de a szabadban végzett kutatásaihoz elég lesz. Minden jót kíván őszinte barátja Theo Stefanides. Utóirat. Ha nincs jobb dolga, csütörtökön eljöhetne tejára. Megmutatnám néhány mikroszkóp lemezemet.